Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm mai vendégeinket, két pedagógus szakszervezet vezetőjét, Szabó Zsuzsát, a pedagógusok szakszervezetének elnökét, és Szűcs Tamást, a pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnökét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Tanévkezdéshez kapcsolódóan természetesen oktatásügyről és oktatáspolitikáról lesz szó a következő szűk egy órában. Annál is inkább, mert utolsó hete van a nyári szünetnek, a nyári szünidőnek, ami hát nyilván a pedagógusok számára már korán sem annyira nyár és szünet, hiszen az iskolákban ilyenkor már javában zajlik az előkészülete a következő tanévnek, vagy a felkészülés az idén egyébként szeptember 3-án kezdődő tanévre. Így előjáróban, hogyha így kitekintünk egy kicsit a következő előttünk álló tanévre, milyen lesz, hogy milyennek látják ezt a 2018-2019-es tanévet? Nagyjából zökkenőmentesen kezdődhet, vagy azért érzékelhetők így a tanévkezdés előtt egy héttel gondok vagy problémák?
A pedagógusok mindig abban reménykednek, hogy a következő tanév a simább és zökkenőmentesebb lesz. Az az igazság, hogy most sem tudunk úgy tekinteni a tanévkezdésre, hogy minden rendben van. Elsősorban a pedagógus álláshelyekkel kapcsolatos problémákra gondolok itt ebben a kérdésben. Összes más tekintetben most a kollégáim egy kicsit talán higgadtabban fogadják a tanévet, hiszen kardinális változások nem történtek, amelyekkel meg eddig szembesültek, ahhoz meg már hozzászoktak, és valamilyen jó gyakorlatot kialakítottak ezek kapcsolatban, de ezzel én nem azt mondom, hogy rendben vannak a dolgok, csak már tervezhetőbbek.
Hát erről majd beszélünk részleteiben, gondolom, hogy a pedagógus hiányról meg különösen arról majd meg részleteiben. Szűcs Tamás.
Én úgy látom, hogy azért vár ránk egy nagy csomag a NAT. Tehát a NAT mindenféleképpen, amelynek elvileg egyre tolódik a határideje szeptemberben talán, vagy ősszel, nem tudjuk pontosan meglátni.
Hát ugye az eredeti határidő, majd erről is beszélünk részletesebben, de ha jól emlékszem, az eredeti határidő az ugye a bevezetése, az 2019. szeptemberre lett volna, és úgy tűnik a mostani állás szerint, hogy ez már nem nagyon tartható.
Attól függ, honnan nézzük, mert volt egy 18 április,
hát a legutóbb,
tehát több, ez a negyedik határidő talán, amit megszabtak, és ez mindenféleképpen izgalmas szakmai feladat elé állít minden pedagógus, majd szerintem ez lesz az egyik legizgalmasabb kérdés.
Érdekképviseleti oldalról kifejezetten, mint érdekképviseleti vezetők, hogyan készülnek, vagy hogyan látják ezt a tanévet? Azért is szeretném, hogyha a bevezetőben egy kicsit erről részletesebben beszélnénk, mert hogy mindketten újonnan megválasztott vezetője a szakszervezetnek, ugye Szabó Zsuzsa, ha jól tudom, hogy nyár eleje óta. Igen. Bár hát korábban azért alelnökként dolgozott a pedagógus szakszervezetben, és hát Szűcs Tamás is április óta, tavasz óta áll a pedagógus szakszervezet élén, tehát a tisztújítás vagy ez a fajta vezetőváltás után a hangsúlyok azért ugyanott maradnak a szakszervezeti munkában és az érdekképviseleti munkában?
Nálunk nem teljesen ott maradnak, úgy gondoljuk, hogy a PDSZ-el indult egy megújulás felé mindenféleképpen, és megpróbálja a korábbi irányvonalat, hogy tetszik, még ezt a harcosságot is erősíteni. Emellett nagy kihívás jelent számunkra a kormányzat viselkedése. Látunk ugyanis olyan jeleket például a szakképzésben, mint hogyha gesztusokat gyakorolnának, máshol meg nem feltétlenül. Tehát izgalmas ránk nézve, hogy a partner, a nagy partner, az oktatási irányítás mit fog tenni, milyen lépéseket fog a következő hetekben, hónapokban meghúzni.
Szabó Zsuzsa?
Nálunk is a tapogatózás időszakát éljük. Tájékoztatni szeretném a hallgatókat, hogy a pedagógusok szakszervezete, elnöksége és országos vezetősége az elmúlt héten ülésezett kettő péntekig. Ezen az ülésen, amit minden évben megtartunk, felkészítjük a megyei vezetőinket arra, hogy mi várható a következő tanévben. Tudjuk itt is, hogy voltak jogszabályi változások a nyár során, illetve meghívott elődünk voltak Hajnal Gabriel, a Klebersberg központ elnöke.
Ő is új vezető egyébként,
de korábban nekünk volt partneri együttműködésünk, hiszen még a sztrájkbizottsági megállapodás időszakában, monitoring bizottság kapcsán a pedagógusok szakszervezete részéről a munkavállalókat én képviseltem, a törvényalkotókat pedig Hajnal Gabriela képviselte, tehát volt egy ilyenfajta előző munkakapcsolat közöttünk. Ennek reményében bízom, hogy az a fajta mentalitás, amit ott gyakoroltunk, az folytatódni fog. És meghívott vendégünk volt Pölöskei Gáborné is a szakképzésre vonatkozóan, az Innovációs Minisztériumnak a helyettes államtitkára. Mindkét előadótól azt kértük, hogy valamiféle előremutatást az ő működésükre vonatkozóan adjanak tájékoztatást a mi vezetőink számára, amelyekből a következő tárgyalással, amiben nagyon reménykedünk, meg tudunk határozni célokat.
Említette az imént a sztrájkbizottságot, és ha jól tudom, akkor ugye ez most is létezik, vagy működik. Van egy sztrájkbizottsági megállapodás, nincsen?
Ja, a sztrájkbizottsági megállapodásunk, igen, létezik.
Igen, csak hogy ez a sztrájkbizottság, ez mindig egy kicsit olyan fenyegetően hangzik. Nem, akkor nem kell erre gondolnunk.
Nem, ez most, tehát sztrájkbizottság mint olyan nem létezik. A sztrájkbizottság addig tart gyakorlatilag a működése, ameddig a sztrájk meg nem valósul.
Csak a sztrájkbizottsági megállapodás.
Kibővítettük a feladatkörét, és gyakorlatilag egy egymás közötti szóhasználat mentén egy tárgyalási testületet nevesítettünk, fogalmaztunk meg ennek a kifejezésnek az égisze alatt. Egyébként pedig, amikor megválasztották a pedagógusok szakszervezetének új elnökségét, akkor kezdeményeztük bemutatkozó látogatásnak a létrehozását. Ez meg is valósult. Az EMMI részéről államtitkár Bódis államtitkár úrral találkoztunk, a Klebersberg központban pedig Hajnal Gabriellával, akkor még nem igazgatója volt, hanem csak nem elnöke volt, hanem szakmai elnök helyettese volt a Klebersberg központnak, és mind a két helyen abban állapodtunk meg, hogy szeptemberben leülünk, és igazi egyeztető szakmai munkát kezdünk meg, amelyben mi továbbra is nagyon bízunk, hiszen a PS azt vallja, és mindenképpen az az elsődleges számára, hogy tárgyalóasztal mellett szülessenek döntések és egyeztetések. Továbbra is ez az arcpolitikánk.
A két érdekképviselt, két szakszervezet között egyébként van valami fajta egyeztetés, vagy munkakapcsolat?
Konkrét esetekben fordul elő. Most jelenleg éppen ott tartunk, hogy mindketten összerakjuk önmagunkat valahol. A PDS-ben egyébként ezt elárulhatom, már felvetődött annak a gondolata, hogy össze szeretnénk hívni új kormány, új vezetők, össze szeretnénk hívni esetlegesen egy szakszervezeti fórumot, ahol a pedagógus szakszervezetek vezetői megjelennek, és azokra a kihívásokra, amelyekről már volt szó, megpróbálnak valamilyen szinten reagálni. Kétségtelen, hogy még keveset tudunk. Az azonban látszik, hogy például 7-8 helyen nagyobb törvénymódosítási csomag készül például, amelyről mindenféleképpen remények szerint egyeztetés lesz majd. Megnézzük, hogy mi lesz. A legnagyobb gond nyilván az, hogy idejében nem tudunk beszámolni arról az a fajta pedagógus béremelés, amely ütemezve és egy kicsit másképpen, mint ahogy ígérték, lezajlott, az most elakad erre az évre, hiszen azt gondolom, hogy pedagógusoknak talán ez az egyik legfontosabb kérdés mindig a szakmai dolgok mellett a bér.
Hát akkor beszéljünk is talán erről, illetve hát az oktatás és a minőségi oktatás. Nyilván mondhatjuk azt, hogy ennek két vetülete vagy két oldala van. Egyrészt az anyagiak, az anyagi erőforrások, az iskoláknak a fejlesztése és felszereltsége, illetve a pedagógusok bére, tehát a humán erőforrás tekintetében, vagy hát mondhatjuk azt, hogy az emberi erőforrás tekintetében. Ha most a fejlesztéseknél maradunk, az iskolák fejlesztésénél, éppen a napokban Bódis József oktatásért felelős államtitkár egy intézmény vezetői értekezleten azt mondta, hogy az elmúlt 30 évben nem volt Magyarországon olyan volumen iskola fejlesztés, mint a mostani. 500-nál több iskolában zajlott felújítás, bővítés, tornatermek, tanúszodák épültek, és több mint 20 milliárdos a digitális fejlesztés, és mindehhez társul, mint ahogy utalt rá az oktatási államtitkár, a pedagógus életpálya modell révén egy 50%-os béremelésen van túl a pedagógus szakmát. Hát ezek azért egyértelműen jó hangzó számok vagy számadatok, mégis lehet ennek azért ezek szerint többféle olvasata?
Hogy ne lehetne többféle olvasata? Ha az elmúlt 30 évben nem volt ilyen fejlesztés, akkor elmondhatjuk, hogy az elmúlt időszakig nem volt Európa Uniós pénz. Az infrastruktúrális fejlesztések zömét Európa Uniós pénzekből fedezik. Ha megnézi valaki például a legnagyobb fenntartónak, működtet, tehát a Klebersberg központnak a költségvetését, akkor bizony ott infrastruktúrára és egyéb beruházásokra nagyon szerény mennyiségben van. Az informatikai beruházás,
a digitális fejlesztések, digitális,
is, igen, az is. Azok is külön csomagból is mennek, nem csak ebből. Van belső erőforrás is, amelyet a KK, a Klebersberg központ ad, de általában itt is pályázati pénzek vonódnak be természetesen. Itt kétségtelen, hogy lesz. Nagy kérdés az mindennel, mert egy épület beruházása, felújítása akár 20-30 évre, 40-re is szolgálhat, ha jól sikerül. az informatikai, ha nem lesznek Európa Uniós pénzek, akkor majd meg kell nézni, hogy a saját erő, csak saját erőforrásokból lesz, ott 3-4-5 évente cserélni kéne. Tehát ott egyszerűen nem vagyok benne biztos, hogyha kimegy ez a pénz, akkor megoldott a fejlesztés. De tény, hogy a főiránynak most mindenféleképpen valahol az informatikának kell lenni, a szakképzésben meg a tanműhelyeknek, a TISZK-eknek, esetleg a korábban a térségi integrációs szakképzési központoknak a fejlesztése lehet olyan irány, amihez sok pénz kell. Információm szerint már látszik, hogy nincs hozzá elegendő forrás, és talán a szakképzés ezért jobban nyitott a partnerek felé, mint a, egyébként a közoktatás másik része, és ott csak munkáltatóknak a bevonásával fog ez talán majd megvalósulni.
Szabó Zsuzsa, hogyan látja ezt a helyzetet?
Nagyon üdvözöljük ezeket a felújításokat és ezeket a fejlesztéseket. Én azt gondolom, hogy a minőségi oktatásnak az alapfeltételei, amelyekről most itt éppen beszélünk, én elkanyarodnék arra a vonalra, ami arról szól, hogy az életpályamodal kapcsán a pedagógusok hatalmas bérfejlesztésben részesültek. A kommunikáció erről szól, a gyakorlat pedig azt mutatja, ha ez valóban így lenne, akkor a pedagógusok nem hagynák el a pályát, és nem lenne olyan mértékű az elzarándokolás a pályáról, mint amit most tapasztalunk.
Mennyi
és
most akkor egyébként megint vissza... egy kezdő pedagógusnak a bére?
200 000 forintra ki kellett egészítenie a fenntartónak a pályakezdő, igen, a gyakornokok bérét, mert gyakorlatilag a garantált bérminimum jelenleg 185 500 forint. Na most egy kezdő pedagógus éppen csak egy 2000 forinttal kapott többet. Látható, hogy nem teszi...
Főiskolai végzettségével egyetemmel 202 200 000, de nevetségesek a különbségek. Azzal sem lehet ma indulni.
Tényleg nevetséges, és akkor képzeljük el, hogy van egy házas pár, pedagógus házas pár, akinek egy életet kell előkészíteni. Szeretne lakhatást megoldani, szeretne családot tervezni, szeretne kulturálódni, szeretne feltöltekezni, mindehhez ez a minimális bér, ez szinte egyszerűen lehetetlen.
Ez ugye azt is jelenti, ha én jól emlékszem, ugye a pedagógus életpályamodell, illetve az ehhez kapcsolódó bértábla nyomán, hogy ugye ott viszont a plusz juttatások vagy pótlékok, azok már nincsenek a rendszerben.
Ön jól emlékszik. 6-7 jogcím alatt vezettek ki akkor fizet bérelemet, többek között a túlmunka is gyakorlatilag szinte megszűnt, de a két szakért járó pótlék, jó néhány ilyen dolgot kivezettek.
De hogyha 30%-ában azt a béremelés... be kell menni helyettesíteni, hogy? Akkor ha be kell menni helyettesíteni egy pedagógusnak, vagy plusz órát kell tartania, akkor arra nincsen
akkor
keret.
Akkor az 22-26 órában általában, hogyha nincs beállítva valaki eleve 26-ra, az is előfordul, arra abból megoldják, és nem is kell ezért semmilyen szolgáltatást adni. Tehát van egyfajta ilyen mozgó bér jellege, ami jelen mind a két szakszervezet, és minden pedagógus, és egyáltalán minden munkajoghoz értő ember, aki bérhez kicsit köze volt, azt mondja, hogy ilyen nincs. Vissza kellene állítani a kötelező órát, és lehetőleg az 22-nél kellene.
Ha jól értem, amit mondanak, akkor ez azt is jelenti, hogy a úgymond minőségi munkát sem nagyon tudják mondjuk adott helyben ott az iskolában díjazni, vagy plusz forrással.
Szerintem erre egy nagyon cinikus megoldást alkalmazott a kormány. A negyedik lépcső utolsó béremelét, a 3,5%-ot, azt egyszerűen úgy döntöttek tavaly ilyenkor, hogy a differenciálás részévé teszik, holott az eredeti elképzelések szerint erről nem volt szó. Az is azt hiszem közös követelésünk, hogy ezt külön bér alapból oldják meg, és ne az alapbérnek a rovására, mert gyakorlatilag most ez történt.
Milyen megoldási teljesen... lehetőségek vannak? Ugye, ha jól olvastam, akkor a pedagógusok szakszervezetének van egy javaslat, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt állapítsanak meg a pedagógusoknál. Ez például a bérek tekintetében is jelentene valamit?
Én még visszakanyarodnék a helyettesítésre, hogyha azt nézzük, hogy a pedagógusoknak 32 óra a bentartózkodási, tehát a munkaideje, és akkor helyettesít, nem helyettesít, ahogy Tamás mondta, 22-26 óra nagy mozgásterében bármit meg lehet oldatni, és akkor jön a helyettesítésnek a nagy kérdése, nálunk a legnagyobb feszültséget ez generálja, nem teljesen tisztázott, hogy van egy tartósan hiányzó kollega, és őt kell folyamatosan helyettesíteni, mert az nem helyettesítés, viszont a gyakorlatban ezt alkalmazzák az intézményvezetők. Az, hogy helyettesítés, az pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy reggel bejelenti valaki, hogy beteg, nem tudja ellátni a feladatát, oda nyilvánvalóan gondoskodni kell valamelyik másik kollégáról. A kettő fogalomrendszere nem teljesen egyértelmű, és ezt a csiki-csukit használja fel a fenntartó arra, hogy a kollégáinkat túlterheli. Ez borzasztóan fontos kérdés, mert amikor arról beszélünk, hogy ott van a Klebersberg központ, ott vannak a tankerületek, a tankerületekhez több iskola, több intézmény tartozik. egy fővárosi vagy egy nagyvárosi tankerületben ez annyira nem nagyon probléma, egy tartós helyettesítés, hiszen a kollégák át tudnak menni a városon belül egyik vagy másik intézménybe, viszont gondoljunk abba, hogy van egy vidéki település, ahol csak egy intézmény van, egy iskoláról beszélek, és a sok-sok-sok-sok környező település alkot egy tankerületet, ott viszont nincs tömegközlekedés, mire a kollega eljut az egyikből vagy a másik helyről a feladatellátási helyére, elképesztő terhelésnek van kitéve, rengeteg holtideje van, ebből következően az a fajta minőségi oktatás, amelyet elvárnak tőle, az szinte megvalósíthatatlan, és nekünk itt van a legnagyobb problémánk ebben a kérdésben, mindenképpen lépni kívánunk. Amit Tamás elmondott, hogy elfogadhatatlan az, hogy az utolsó bérelemet úgy tekintették, hogy ez lesz a minőségi munkára adható differenciálás összege. Kezdeményeztük is, és fölvettük a kapcsolatot valamennyi tankerületi vezetővel, hogy ne hajtsák végre ezt a fajta javaslatot. Ez nem kötelezettség volt, ez egy lehetőség volt számukra. És igen, azt tudom, hogy nagyon kevés intézményvezetőjét vele, de ebben az évben is ugyanez lesz a járható út. Mi mindenképpen azt követeljük, nem kérjük, követeljük, hogy a minőségi munka elismerésére külön soron, külön költségkeretből biztosítsanak jelentős összeget, mert egyébként változatlan lesz a helyzet.
Ez a tankerületeknél lenne ez az összeg, vagy, a, igen, vagy igen. Az iskoláknál?
Ott történik a gazdálkodás, tehát mindenképpen oda kell helyezni.
Igen, de az, hogy mondjuk egy pedagógus milyen minőségű munkát végez, vagy ezt milyen plusz terhei vannak, az adott iskolának persze, a vezetése, igen. Vagy igazgatója.
Sőt, ki kell dolgozni egy olyan fajta szempontrendszert, amikor nem a szubjektum határozza meg, hogy ki a jó munkát végző pedagógus, hanem legyen ennek egy olyan mérőrendszere, amely abszolút evidenciává teszi, hogy ki az, aki számíthat erre a
pótlékra. Amit én az imént említettem, ez a közalkalmazotti jogviszony, ez jelentene egyébként bérben is valamit? Vagy ez inkább csak egy státusz?
Mi igazság szerint azt mondjuk, hogy a közoktatásba pénzt kell helyezni, és hogy annak milyen útja, módját fogja választani a kormányzat, az oktatáspolitika. Mondhatnám azt is, hogy majdnem mindegy számunkra, csak biztosítsák a pénzt, mert mindennek az alfája és omagája az. Van-e rákeret? Nincs-e rákeret. Igen, a KJT ad egy biztonságot, olyan fajta biztonságot, amit az MT nem tud biztosítani, és akkor itt gondolok arról, hogy akár a szabadság kérdése, akár a továbbfoglalkoztatás kérdése, akár azt mondom, hogy valaki el szeretne menni az intézményből, és akkor jár neki a jubileumi jutalom. Nagyon sok szempontból ad egyfajta védettséget, amit a munkatörvénykönyve mögé nem tudunk.
Jelenleg azért annyi kiegészítés gyorsan tennék, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a bértábla része az jelenleg a nem pedagógus állománynak jelentene segítséget, hiszen a pedagógusokat kiemelték ebből a bértáblából, és őnekik, hogyha azt rendeznék, komoly segítséget jelentene, és bizony nagyon nagy szükség van az ő munkájukra, és nem csak a pedagógusok munkára, hogy ez a rendszer működni tudjon.
Ugye az életpályamodell érintőlegesen szóba került, és hogyha most erről leválasztjuk a bér vetületet, akkor talán azért mondhatjuk azt, hogy az életpálya, illetve az életpálya modell azért mégis ad egyfajta pályaévet, vagy egy karrierutat a pedagógusok számára, gondolom én, egy olyan foglalkozási körben, vagy egy olyan pályán, ahol egyébként a klasszikus karriermodell hát nem nagyon létezett. Tehát az a fajta karrier lehetőség, vagy előrelépés. És tudjuk, hogy ehhez ugye társult, ami már ugye bérkategóriákat is feltételez, és bérkategóriákat jelent, a minősítési rendszer. Én arra emlékszem, hogy amikor ez elindult a portfólió készítés és portfólió feltöltés, akkor néhány évvel ezelőtt ezzel széleskörű polémia zajlott ennek kapcsán, hogy újabb terhek, újabb adminisztrációs kötelezettség hárul a pedagógusokra. Én, ahogy látom, vagy ahogy hallom, mintha most csend honolna ezen a téren. Ez azt jelenti, hogy ez most már olajozottan megy, és olajozottan működik ez a rendszer?
Hát részben voltak könnyítések, részben pedig azt tudom erre mondani, hogy ez a rendszer napjainkban sem jó. Tehát ez a rendszer nem azt méri, hogy ki hogyan tanít, hanem ki milyen ügyes, hogyan adminisztrál, hogyan ugrik rá.
Milyen jó portfóliót készít?
Igen, például milyen jó portfóliót készít. Elmondok én erről egy konkrét esetet, az ország egyik nagyon jó gimnáziuma, 14 mestertanár van, aki minősíthet. Ez a gimnázium, ez évekig már a bevezetés előtt mérte a tanárok teljesítményét egy okos gyerekekkel, megmerték kérdezni, hogy mi a véleményetek azokról a kollégákról, akik ott vannak. Most ebből az az eredmény jött ki, hogy a 14 mestertanár, aki ráröpült rögtön a témára, nem akarom bántani őket, mert kiváló emberek is vannak közöttük, 14 mestertanárnak az elfogadottsági indexe alacsonyabb volt, mint a gimnáziumi átlag. a külön kiemelték őket egy 10 éves mérés alapján. Tehát ez nagyon rávilágít ennek a rákfenéjére arra, hogy ez nem alkalmas arra, hogy azt mérje, hogy ki milyen jó tanár, arra alkalmas, hogy ki milyen adminisztrációs és egyéb pluszokat tud beilleszteni a portfóliójába. Arra alkalmas, de tény, hogy az mérhető. Az meg, hogy valaki milyen pedagógus, annak bizony nem minden eleme mérhető, azt ott a gyerek meg a szülő szemébe kellene nézni. Ezt egy ilyen nagy rendszer nyilván nem tudja megcsinálni, ugyanakkor pontosan ezért minél inkább a belső munkára, a közvetlen szolgálatot igénybevévő embereknek a véleményét kéne erősíteni, akkor, amikor egy pedagógust minősítünk, jelenleg ez nagyon kicsiny szerepet kap.
Én azt gondolom erről, hogy a hozzáadott érték mindent megmutat egy oktatási intézményben, és a partnerként kezeljük a szülőket, a diákokat, akkor én azt is gondolom, hogy egy oktatási intézményben, egy iskolában pontosan mindenki tudja, hogy hol a helye azon a bizonyos létrán, amely a szakmaiságról szól, és ezekről a kapcsolatokról.
Igen, csak ebből nem lesz ugye pedagógus kettő minősítés,
ebből nem vagy lesz minősítés egyértelmű, pedig én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos eleme az oktatásnak. Viszont ha visszatérünk a portfólióra, azért nincs most akkora hullámverés körülötte, mert gyakorlatilag az elmúlt 1-2 évben beletörődtek a kollégák, hogy ez a dolguk. Amikor bevezették, mindenkit váratlanul ért, és nem volt fokozatosság, tehát nem volt egy előkészítési folyamat, és nekünk az egész közoktatás rendszerének átalakításával kapcsolatban. Ez volt a fő problémánk, hogy egy hatalmas rendszert fordítottak úgy át, hogy nem volt hatástanulmány előtte, senki nem tudta, hogy minek mi lesz a következménye. Ez is abba a kategóriába tartozik. Megmondták egyik nap ez a dolog, a másik nap ezt végre kellett hajtani, és a legnagyobb rákfenéje ennek a dolognak az, hogy nagyon sok esetben olyanok minősítenek, sokkal kvalifikáltabb kollégákat, akik alkalmatlanok rá, sok-sok keserűséget és sok-sok, kimondom, sok esetben megaláztatást is okoz ez a fajta probléma. Nyilvánvalóan, ahogy ez a rendszer előre halad és felkészültebbek lesznek a minősítést ellátó kollégák, kevesebb lesz ez a fajta sérelem, de mi konkrétan pedagógusok szakszervezete ezekben a kérdésekben gyakran eljártunk.
Mi ezt alkalmatlanak tartjuk ezt a rendszert arra, hogy valódi minősítést tudjon adni?
És van esetleg valamilyen javaslat vagy elképzelés, hogy akár ezen a rendszeren hogyan lehetne finomítani?
Félig utaltam arra, hogy mindenféleképpen nagyobb hangsúlyt kellene helyezni. Az előbb utaltam rá kicsit a belső, az intézményen belüli viszonyokra, azt jobban feltérképezni, és annak alapján.
Most a pedagógus portfólióban nem ismerem részleteiben, de ott nincs ilyen elem egyébként?
Van egy nagyon kevés, azt hiszem néhány százalékos súlya a szerepe, például a szülőknek, a szülőket megkérdezik egy íven és kérdőíven, és akkor azoknak a visszajelzése, de néhány százalékos pusztán az, ami ez szerint, nincs igazi súlya.
Korábban végeztek az iskolák, és jelentős létszámú iskola végzett, közoktatási intézmény végzett minőségbiztosítást. Elég sok helyen nagyon jó működő rendszer volt ennek a jelzőrendszernek a használatára. Igazántiból ez a fajta portfólió és ez a fajta minősítés nem alkalmazta és nem vitte tovább az ottani tapasztalatokat. Ezt hiányolja Tamás is, mint ahogy mi is. Szerintem jobban be lehetne építeni, sokkal szélesebb spektrumon adna visszajelzést, mint a jelenlegi. Itt tényleg arról van szó, hogy ki tudja magát jobb papírozni, és akkor ez egy ilyen hétköznapi szóhasználat.
Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, és Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke a vendégünk ma itt az arénában. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.